Első Korintusi Levél 5. fejezet, kérlek nyissátok ki a Bibliátokat. Egyébként azt elfelejtettem mondani, hogy Gary Price kicsoda, mert a legtöbben nem tudják, én meg azt hittem, hogy igen. Gary Price volt, aki pásztorolta ezt a gyülekezetet, mielőtt én átvettem volna. Mondhatnám, ő volt így a gyülekezet alapítója. Esztergomból plantálták a gyűlit, de ő volt az első pásztor, aki itt lakott és pásztorolta a Váci Golgotát. Tehát nagyon szeretjük azóta, mióta innen elment, azóta is szolgálja az Urat, jelenleg Mexikóban. Kicsit drága lett volna ide reptetni, ezért ilyen videó felvétel megoldással oldottuk ezt meg. De nem csorbítja majd az üzenet erejét. Na, gyertek el, hogyha nem laktok majd Kemencén, de egy-két napra el tudtok jönni, gyertek ki ezekre az alkalmakra, meg élvezzétek velünk a közösséget. Na, 1. Korintus 5. Mennyi atyán, köszönjük, hogy megnyithatjuk a te igédet, és köszönjük, Uram, hogy a szabadság tökéletes igéjébe tekinthetünk, Uram. Köszönjük, hogy nem változol, nem változik a te szabad sem, és Uram, mi szeretnénk mi elváltozni, Uram, mi megváltozni a te igédhez, a te személyedhez, a te jellemedhez, Uram, hogy jobban hasonlítsunk rád. Folytasd a munkád a mi szívünkben, Uram, ma is. Kérlek, hogy egyikünk sem menjen el, Uram, hogy nem hallott tőled. Kérlek, Szentlélek, hogy szegezd nekünk a szívünknek az üzenetet, Isten, amit ma nekünk akarsz mondani. Jézus nevében. Amen. No, ez a korintusi gyülekezet, ez egy nagyon testies hely volt. Tele voltak testiséggel. Ugye újjászületett hívők voltak, ők hallottak az evangéliumról, megtértek, de olyan életet éltek túlnyomó részt a hívők Korintusban, hogy a testük dominált. Olyan dolgokat tettek, amit a testük vágyai, a testük kívánságai diktáltak. És én úgy látom, hogy az ilyesfajta életvitelnek van egy nagyon súlyos következménye. Lehet, hogy sok következménye van, de ez biztos, hogy a testiség az megvakítja az embert. És egy testies keresztény az nem tud tisztán látni, nem tud jól döntéseket hozni. Eszembe jut erről Sámsonnak a története. Emlékeztek Sámsonra, ő Izrael egyik bírája volt, 40 éven keresztül bíráskodott Izrael felett, és így az szolgálata vége felé történt egyszer, hogy belehajtotta a fejét egy asszonynak, Delilának az ölébe, és ez az asszony levágta az ő haját, az ő Istennek való odaszántságának jelképét, és kiáltottak az a nap reggel, hogy jönnek a filiszteusok. Sámson föl akart pattanni, mint akkor korábban máskor oly sokszor, hogy az erejével megszabadítja magát és Izrael, de már nem volt ott az az erő benne. És a filiszteusok megkötözték, rabként elvitték, láncra verték, és egy malomban kellett dolgoznia, úgyhogy kiszúrták Sámson szemét, és csak őrölt a gabonát, mint egy igavonó állat lenne. Én azt gondolom, hogy ez egy sztori az Ószövetségből, egy megtörtént történet, de megmutatja azt, hogy milyen a testiesség hatása, hogy hogyan kötöz meg egy embert, hogyan vakít meg egy embert, és hogyan őröl fel egy embert. És Pál sokkal jobbat szánt a korintusiaknak. Nem ezt a fajta kereszténységet, hanem ennél sokkal jobbat. És ez a levél azért született, mert Pál hallott a korintusiak állapotáról, és ír nekik, hogy mik azok a dolgok, amiben nem láttak jól, amiben jól kellett látniuk. A korintusi gyülekezet testi volt, és ezért a látásuk nem volt tiszta. És ők magukat szuperlelkinek gondolták, azt gondolták, hogy minden oké, és közben nem volt minden oké. Pont ellenkezőleg. Azt gondolták, hogy ők a legjobb gyülekezet, akiről Pál hallhatott, de egyáltalán nem az volt. Rengeteg gond volt Korintusban. Például, amiről olvastunk az elején, hogy egy csomó szakadás volt közöttük. Valaki azt mondta, hogy én Pálé vagyok, én Apollósé vagyok, én Péteré vagyok, valakik, akik a legbüszkébbek voltak, azt mondták, hogy én csak Jézusé vagyok, nekünk nem is kell gyülekezetbe járni, mi csak Jézushoz tartozunk. És ezek a szakadások voltak jellemzők. Ahelyett, hogy egységbe lettek volna, ahogy Isten szerette volna számukra, ilyen csoportok lettek. Nem tudom, hogy mennyire találkoztál ilyen közösséggel, de az egy intőjel minden közösség kapcsolatban, hogyha ott azt hirdetik, hogy ők kizárólagosan hirdetik az evangéliumot és az üdvösség útját. Hogyha találkozol egy ilyen csoporttal, ez a szektának az ismérve. Amikor egy csoport azt mondja, hogy csak itt van nálunk az üdvösség, sehol másod. És ott Korintusban volt egy ilyen csoport, aki azt mondták, hogy csak mi vagyunk a helyünkön, a többiek mind tévednek. Óvakodj az ilyen helytől. Szakadások voltak egység helyett. És ma hallunk egy másik oldalát ennek a történetnek, hogy ahol viszont szakadások kellettek volna lennie, elszakadni bizonyos emberektől, akik bűnös életvitelben éltek a közösségben, azokkal meg egységbe akartak lenni. Minden pont fordítva csináltak. Egység helyett szakadások, szakadás helyett meg egység volt. És Pál ír nekik, hogy ez így nincs jól. Nézzétek meg velem az első 6 versét, 5 versét az 5. fejezetnek. Mindenfelé az a hír járja, hogy paráznasság van közöttetek, mégpedig olyan, amilyen még a pogányok között sem fordul elő, hogy tudnélik valaki apjának feleségével él. Ti pedig felfúvalkodtatok ahelyett, hogy inkább megszomorodtatok volna, és eltávolítottátok volna közületek azt, aki ilyen dolgot cselekedett. Mert én, aki testben távol vagyok, de lélekben jelen, mint jelenlévő már ítélkeztem afelett, aki így cselekedett. Úgy ítéltem, hogy miután az Úr Jézus nevében összegyűltünk, ti és az én lelkem, ami Úrunk Jézus hatalmával átadjuk az ilyet a sátánnak, teste pusztulására, hogy lelke üdvözüljön az Úrnak a manapján. Paráznasság volt a gyülekezetben. Ez a szó, hogy paráznasság, ez a görög pornea szó, amiből ma a pornográfia szó származik. A Biblia úgy használja ezt a szót, hogy paráznasság, ami leír minden házasságon kívüli szexuális kapcsolatot, legyen az bármilyen formája vagy módozata. Ma nekünk a pornográfiáról nem ez jut elsősorban eszünkbe, hanem az, ami megtölti az újságokat, megtölti az internetet. De ez a kettő, ez összekapcsolódik. Az a fajta életvitel, ami a pornográfiában zajlik, és az, ami kicsapongó szexualitásban. Ez a kettő kéz a kézben jár. És Pál apostol azt mondja, hogy ilyen ember van most közöttet, aki ebben a paráznasságban él. Észrevetted már, hogy az új szövetségben, amikor bűnlista van, felsorol a Biblia sokféle bűnt, akkor nagyon sokszor ezek a parázna szexuális tisztátalanságok állnak a lista első helyén. Nem gondolom, hogy azért, mert ez a bűn rosszabb lenne, mint a többi, mert minden bűn zsoldja a halál, hanem amiatt, hogy akkor is, amikor a Biblia íródott, meg talán ma is, ez a legélesebb ütköző felület a keresztény ember gondolkodása és a világ gondolkodása között. Az, hogy egy nem hívő ember tudja, hogy valakit kirabolni, vagy valakit meggyilkolni rossz, azon nem csodálkozunk. Mert a Biblia is azt mondja, hogy ez rossz. De hogy a világunkban nem tekintik bűnnek a paráznaságot, az egészen nyilvánvaló. A házasságtörés egészen nyíltan, vagy a házasság előtti szexualitás. Ebben a világ nem gondolkodik úgy, mint mi. Akkor is, meg ma is. Ez egy nagyon éles ütköző felület. És a világ nagyon szeretne ránk hatni. Az ördög nagyon szeretné meghatározni a gondolkodásunkat. Hogy úgy gondolkodjunk, mint a világ. Az a hely, ahol ez a gyülekezet működött Korintusban, ott az afrodité imádat volt a nagy vallás. Volt egy nagy templom Afroditénak, és ott 1000 prostituált szolgált, akik ilyen templomi szolgák voltak, és minden este útjukra indultak a városban, hogy szolgálják az ő istenüket a testünkön keresztül. És ez a szexuális kapcsolat volt az ő imádatuknak a formája. Ezen a helyen működött a korintusi gyülekezet. És elég nagy nyomás volt rajtuk. Szerintem, ahogy ma is a hívőkön, elég nagy nyomás van. Volt egy konkrét ügy, amit itt Pál meg is nevez, azt mondja, hogy az egyik keresztény, aki oda járt a gyűliben, egy újjászületett hívő, együtt élt a saját apjának a feleségével, a saját anyósával. És ez nem egy futó kapcsolat volt, hanem ez egy együttélés volt. Együtt éltek. És járt a gyülekezetbe ez a férfi. És Pál apostol azt mondja, hogy ez így nem igazán helyes, hogy ti eltűritek ezt a kapcsolatot, ezt az embert magatok között. Erre még a pogányok között sincs példa, ez még náluk is tabunak számít, korintusiak. Hát mit csináltok? És igazából a korintusiak nem így meditáltak, hogy mit kéne csinálni, hanem büszkék voltak rá, felfuvalkodtak amiatt, hogy megtűrik ezt az embert, hogy mi milyen kegyelmesek vagyunk. Mi mennyire szeretjük az embereket, hogy hát na jó, testvérünk, rendben van, maradj itt közöttünk. És az egész város beszélte erről. Ez még a pogányok között is tabu volt. Én azon gondolkodtam, amikor olvastam ezt a részt, hogy miért van az a jelenség, hogy amikor kiderül egy keresztény emberről, egy keresztény vezetőről, hogy vétkezik, hogy bűnbe esett, hogy akár egy parázna szexuális kapcsolatban volt, akkor ez egyből bum, berobban a médiába. Hogy erről az egész város beszél. Én azt gondolom, hogy az emberek tudják, a szívükben tudják, hogy az a fajta életvitel, ahogy ők élnek, vagy ahogy tekintenek a szexualitásra, az rossz. De amikor látják a hívő embereket, hogy ilyen bűnökbe keverednek, akkor tudnak az újukkal mutatni, hogy látjátok, még a keresztények se jobbak, mint mi. Hogy ugyanolyanok, mint mi. És valahol ez igazolja az ő lelkiismeretüket. Valahol ez így csillapítja bennük azt, hogy ők is tudják, hogy nem úgy élnek, ahogy kell. És az ördög ezt nagyon jól tudja, és minden áron megtesz, vagy minden áron azon dolgozik, hogy bevonja a hívő embereket ezekbe a bűnökbe. Hogy elbuktassa a keresztény vezetőket, hogy kiderüljön róluk mindenféle dolog, és utána beszéljen róla az egész város. A célja az, hogy belerángassa a keresztény embereket bűnökbe. Hogy ezáltal elgyengítse a bizonságtételüket. Van egy elhívás az életünkön. Az, hogy szeressük egymást. Meg hogy szeressük az embereket. De figyelj rám, hogy Isten elhívott minket egy olyan szeretetre, amit a Biblia agapé szeretetnek nevez. Ez a szeretet megnyilvánul abban, hogy törődünk az emberekkel, hogy utánok megyünk, hogy gondoskodunk róluk, hogy együttérzőek vagyunk velük, hogy meghallgatjuk őket, hogy öntünk beléjük. Ez a fajta szeretet, ami Istenben van, ez az önzetlen szeretet, ami nem vár viszonzást, de fogja az ördög, és ezt a fajta elhívásunkat, hogy szeressük az embereket, szereti kicsavarni, és átformálni valami mássá, és nem agapé szeretet van a végén belőle, hanem egy testi vonzalom, egy érosz szeretet. Tamás, te miről beszélsz? Én annyiszor láttam már, és nem akarom többet látni, amikor valaki törődni akar, egy férfi törődni akar a gyülekezetben járó hölgyel, és őszinte szeretettel törődni akar az ő bajával, de az a fajta kapcsolat, hogy az egyik kiönti a szívét a másiknak, együtt imádkozik, és kincseket visz a saját szívéből a másik életébe, ez valami olyanná válik, amit ő nem is akart az elején. Azt mondja a Biblia, hogy ahol a kincsed, ott van a szíved is. És amikor öntjük a kincseinket egy másik nembéli személybe, akkor nagyon könnyen elindul a szívünk is, és későn fogunk kapcsolni, hogy ez már nem az, amit én az elején szerettem volna. Ezért gondolom nem törvényszerűen, de mint Isten igéje alapján bölcsesség, hogy jobb a férfinak, hogyha férfiakkal foglalkozik a gyülekezetben. Őket tanácsolja, őket pásztorolja, őket segíti, és a nők meg ugyanígy a nőket a gyülekezetbe járva. És ezzel kihúzzuk ennek a dolognak a méregfogát. Legalábbis egy nagyon veszélyes területet elkerülünk. Amikor imádkozol valakivel, akkor imádkozz egy saját nembélivel, egy férfival imádkozol, egy nővel. És ez nem egy ilyen szigorú tabu, ha meglátunk egy férfit egy nővel, akkor egyből jelentjük. Ez nem így működik, csak arra kérlek, hogy legyél bölcs, legyél óvatos. Jaj, Tamás, ez egy ilyen annyira régi módi dolog, amit te mondasz. Én már öreg vagyok. Én már 50 éves vagyok. Én már túl vagyok ezeken a dolgokon, én már vihetem a kincseimet. Akár hölgyek elé is mondhatod. Tudod, hány éves volt Dávid, amikor elbukott Betsabéval? 50 éves. Azt gondolnánk, hogy ezek a bűnök így a fiatalokat érintik, hogy hát én már középkorú, én már túlhaltam ezt. Dávid 50 éves volt. És ahelyett, hogy a csatába lett volna harcolni a saját seregei élén, sétálgatott a palotája teraszán, és meglátott egy fürdöző nőt. És bűnbe esett Betsabéval. Egy ember, aki a szívében annyira szerette Istent. De azt mondja a Biblia, hogy aki áll, az vigyázzon, hogy el ne essék. Legyünk bölcsek ebben, testvéreim. A korintusiak reakciója, amikor ott volt ez a bűn közöttük, az volt, hogy elfogadták. Ami még a pogányok között is kiakasztó volt. Ők elfogadták. Amit a Biblia bűnnek nevez. A három Mózes könyve megnevezi, hogy bűnnek számít az, hogyha egy ember a saját anyósával van kapcsolatban. De ők nem ítélkeztek, hanem azt mondták, hogy ne legyünk már ilyen kemények, legyünk kegyelmesek, és elfogadták, eltűrték ezt maguk között, felfuvalkodtak. Pedig mi lett volna a megoldás? Pál apostoltól látjuk, az lett volna a megoldás, ha elküldik ezt az embert maguk közül. Tamás, ha minden vétkező embert elküldenénk a gyülekezetből, akkor üres lenne a gyülekezet. És ez így is van. De nem erről van itt szó. Nem arról van szó, hogy valakit tusakodott a bűnnel, vagy néha elrontott valamit az életben. Hanem egy olyan emberről van itt szó, aki notórikusan, életvitelszerűen, megtérés nélkül bűnben járt. És amikor intették, figyelmeztették, nem változtatott rajta. Erről van itt szó. Egy ilyen emberhez oda kell lépni, egy ilyen embert, ha nem tér meg, el kell távolítani, ahogy itt látjuk Pál apostoltól. Nem arról van szó, hogy volt egy tesó, aki tusakodott egy bűnnel. Melyikünk az, aki nem tusakodik bűnökkel? Nem arról van szó, hogy itt volt egy ember, akinek még mindig volt bűn az életében, hanem egy ember, aki nem akarta bűnéből megtérni. Aki nem akarta ezt titokban elrejteni, hanem büszkén ebben járt, és nem akart megtérni. Ez az ember nem tusakodott, hanem átadta magát a bűnnek. És Pál apostol azt mondja, hogy az ilyen embert tegyétek ki magatok közül. Ne legyen ott a gyülekezetnek a védő szárnya alatt. Ne legyen ott a gyülekezetnek a békét adó, biztonságot adó közösségében. Küldjétek el, tegyétek ki. Ez lett volna helyes, de a korintusiak meg tolerálták. Észrevetted már, hogy mennyire káros szó ez a kereszténységben, ez a tolerálás? Mert ez alatt nem azt értjük, hogy szeretünk valakit, hanem a bűnt nem nevezzük bűnnek, és nem azt tesszük, ami helyes. A korintusiak nem azt tették, ami helyes. Kitenni azt a szegény testvért? De hát ez nem szeretetteljes. Hát Jézus azt mondta, hogy szeressük az embereket, nem? Meg hogy ne ítélkezzünk. Nem ezt mondta Jézus? Pár igevers múlva olvassuk majd, hogy Pál beszél arról, hogy a bűn olyan, mint a kovász. A kovász ugye arra való, hogy belehelyezik a tésztába, és a tészta meg kell tőle. Elég egy kicsi kovász, és ez a tészta nem fog nyugton maradni, hanem elkezd növekedni. Az egész tésztát az a kis kovász megkeleszti. Ugyanilyen a bűn is, hogy nem tud nyugton maradni. Akármilyen kicsi helyről indul, az terjed. Becsapjuk magunkat, amikor azt gondoljuk, hogy a bűnnek tudunk egy ilyen határvonalat szabni, hogy hát én eljátszom ezzel a bűnnel, így körberajzolom krétával, és akkor ott jól el van. De nem így működik, hanem a bűn növekszik, és a bűn terjed, és Pál apostol azt mondta, hogy az ilyennel nem lehet játszani ezt az embert, aki nem akar megtérni. Ki kell tenni a gyülekezetből, mert egy kicsin kovász az egész tésztát, az egész keresztény közösséget megkeleszti. Szeretetlen dolog, figyelj rám, szeretetlen dolog engedni egy embert szó nélkül haladni a saját pusztulása felé. Hagyni, hogy egy ember lerombolja magát, sőt, a maga körülötte lévő embereket a bűnei miatt. Szeretetlen dolog, ha erre azt mondjuk, hogy hát csinálja majd, Isten munkálkodik benne. Hagyni a vétkét, hogy átterjedjen másokra, ez szeretetlen dolog. A szeretetteljes dolog az volt, oda menni és lépni az ügyben. A szeretet néha kemény, nem? A szeretet néha nehéz döntéseket hoz meg. Olyan, amikor az ember elmegy az orvoshoz, és egy rossz hírt kap, hogy találtunk egy daganatot valahol a szervezetében. És én nem akarnék egy olyan orvost, aki erre azt mondja, hogy hát tudod, Tamás, ez a daganat annyira helyesen mutat ezen a röntgenfelvételen, tudom, itt hagyjuk, így nem bántjuk, jó? Így eltűrjük, hogy az ott legyen. Én nem akarnék egy olyan orvost, aki egy ilyen rákos tumort nem távolít el. És figyelj rám, nem ez az ember az a rákos tumor, hanem az ő bűne, ami meg tud fertőzni mást. És ha nem távolítják el időben, akkor megfertőzi az egész testet. Vajon Jézus is ezt tette volna? Ez egy logikus kérdés, mert azt mondja Pál, hogy én távol vagyok ugyan lélek, vagy távol vagyok fizikailag, de lélekben jelen, és az Úr Jézus nevében távolítsuk el az ilyen embert. Pál apostol hivatkozhatott volna az ő apostoli tekintélyére, hogy ezt a gyűlit én alapítottam, én mondom meg, mit csináltok, küldjétek el. De nem azt mondta, hanem Jézus nevében tegyük ezt. Csak ez felvet egy kérdést, hogy vajon Jézus is ezt csinálta volna? Jézus nevében meg lehet egy ilyen dolgot lépni. Jézus nem azt mondta, hogy ne ítélkezzünk, mert akkor mi is ítéltetünk. Amit ott Jézus mond a Máté 7-ben, hogy ne ítélj, ott az a képmutató ítélkezésre vonatkozik. Ha egy ember úgy ítélkezik, hogy a saját ítélete mércéjének ő maga nem felel meg. Na úgy ne ítélj. De helyes dolog valamire, konkrétan egy ilyen helyzetben azt mondani, hogy ez nem helyes. Ez nem egy olyan dolog, ami arra vonatkozik, hogy ne ítélj. És Pál apostol azt mondja, hogy átadjuk ilyet a sátánnak. Azért ez komoly, nem? Egy testvérről van szó. De nézzétek meg, mit mond? Azt mondja, átadjuk az ilyet, 5. vers a sátánnak, teste pusztulására, hogy lelke üdvözöljön az Úrnak a manapján. Na, ez kemény, nem? Mit jelent ez? Hát nem a kározatát jelenti, hanem fogták, és kitették a gyülekezeti közösségből. Ők nem rendelkeztek ennek az embernek az üdvösségéről. Csak azt mondták, hogy figyelj, ide közénk, ne gyere. Kitették őt a világba. Arra a helyre, ahol a sátán a főnök. És ez az ember elkezdhette aratni azt, amit vetett. Kikerült az alól a védelem alól, amit a közösség jelent. Én annyira szeretek közétek jönni. Én nagyon szeretek együtt lenni veletek, mert a lelkemet erősíti, a hitemet feltűzeli újra, amikor együtt vagyunk, együtt dicsérjük az Urat. És Pál apostol azt mondta, hogy az ilyen embert tegyük ki ez alól a védelem alól. Mert nem akarjuk hamis illúzióban tartani egy olyan embert, aki notorikusan, életvitelszerűen bűnben jár, és közben azt hiheti, hogy Isten előtt ez rendben van. Mert kényelmesen érzi magát a gyülekezetben. Mi a cél? Miért kell ezt meglépni, hogy kitenni egy ilyen embert? Átadni a testét a sátánnak, hogy pusztulj, hogy elpusztítsa, de hogy a lelke üdvözüljön. Figyelj rám, testvérem! Ők nem a halálát kívánták ennek az embernek. A test pusztulása, a görög szó az, hogy szárx, ez a bűn hatalmában álló test. Ez nem az élő test, hanem az a test, ami a bűn hatása alatt van, hogy az pusztuljon el, az halljon meg, és hogy az ember lelke üdvözüljön. Ez volt a céljuk. Tegyétek ki, ilyen szakadások tényleg meg kellenek a gyülekezetben. Hadd élje át azt, amit választott. Hadd utálja meg a saját bűnét, és utána megtérve, hadd jöjjön vissza. Tamás, ez működik így? Igen. Ezt az embert elküldték. És a 2. Korintusi levélben olvassuk, hogy ez az ember megtért a bűnéből. És Pál apostol ír a korintusiaknak mondván, megtért, most már fogadjátok vissza. Visszajöhetett. De már nem a bűnével. Én azt gondolom, hogy ez figyelmeztetés nekem. Figyelmeztetés a gyülekezeteknek. Figyelmeztetés szülőknek. Hogy nem helyes az a hozzáállás, hogy szolgálunk egy olyan embert, aki megtérés nélkül a bűnben jár, fenntartva neki az egésznek a hátterét. Ez nem helyes. Régebben, amikor valaki alkohol elvonóra ment, akkor ezt ma már nem lehet megcsinálni, de elhiszem, hogy ez hatékony módszer volt. Amikor valaki alkohol elvonóra került, 3 napig itatták alkohollal, reggeltől estig, szünet nélkül. Hogy már a végén a fülén jött ki. És el tudott jutni 3 nap után oda, hogy hasogatott a feje, szédült, a világ azt se tudta, hol áll körülötte, és megundorodott az alkoholtól. Mert ha eljutott erre a pontra, akkor elkezdhették vele a terápiát, hogy gyere segítünk, végre utálod a bűnödet. Ennek az embernek is el kellett jutnia oda, hogy figyelj, te erre akarsz menni? Hát akkor tessék, akkor így a töményen mehetsz. És ha megutálva meg akar térni belőle, a gyülekezet karja, mint Jézus karja, és ki volt nyújtva ez felé az ember felé? Jó, hogy megtértél, gyere vissza, szeretettel várunk, imádkoztunk érted minden nap. A teste pusztulására, hogy a lelke megmeneküljön. Figyelj, megjegyzés, nem tudom, hogy átéltetek-e már ilyet, ilyen bizarr embereket, akik így odaállnak másokkal, és azt mondják, hogy figyelj, én átadlak téged a sátánnal. És mi van? Így, reméljük, ebben a gyűliben nem lesz ilyen. De ami segít rájönni, hogy ezt hogy csináljuk, hogy mi ennek a lényege, 3 dolog, ami itt van a szövegben. Az egyik, hogy ez Jézus nevében történt. Jézus nevében tett dolgok, azok nem ilyen mágikus dolgok, hogy mondasz valamit, és a végére oda teszed, hogy Jézus nevében, hogy ebben annyi furcsaság van, és akkor meg is kell nyomni ezt, ugye, akkor sokkal tekintélyesebb, hogyha ezt jelent, ha Jézus nevében, mert ha én imádkozom egy Ferrari-ért, és a végére oda teszem, hogy Jézus nevében, akkor biztos, hogy megkapom. Nem, ez a kifejezés, hogy Jézus nevében, amire Jézus is mondja, hogy kérjetek az én nevemben. Nem azt mondja, hogy ez a kult szó, hanem azt mondja, hogy kérjetek az én természetemben, az én jellemem szerint, amit én is kérnék. Hát ha Jézus kérne egy Ferrari-t, akkor lehet, hogy megadja nekem, de nem valószínű. Nem ezt láttam tőle itt a földön járva. De ha azt kérem, hogy Jézus nevében kérlek, segíts nekem, hogy jobban szeressem a feleségemet. Hogy odafigyelőbb legyek a gyermekeimmel. Na, ezt megkapom, ha kérem Jézus nevében. És nem kell vernem az ajtót érte. Elég kérni. Elég sok félreértés van ezen a területen. Ők Jézus nevében kérték. A másik dolog, amit Pál mond itt, hogy ti és az én lelkem, mondja. Nézzétek meg a negyedik verset. Ti és az én lelkem. Pál apostol az ő tekintélyével mondja, hogy ott vagytok ti, és ott vagyok közöttetek én is, így határoztunk. Mit tanulhatunk ebből? Hogy minden ilyen döntés, az nem ilyen ad hoc, hanem meg kell néznünk, hogy az igében, leginkább az új szövetségben látunk-e erre példát, kapunk-e erre vezetést. Alá tudjuk-e támasztani Isten igéjével. És a harmadik, amit itt mond Pál az ötödik versben, hogy az Úr Jézus hatalmával. A legnagyobb megerősítés mindig ebből jön, amikor az Úr Jézus egy döntésben egységet ad a gyülekezetnek. A vezetésben egység van. És együtt azt mondjuk, hogy úgy gondoljuk, hogy Isten szerint helyes, amit most lépünk. Az Úr Jézus hatalmával. És minden ilyen döntés mögött, amiről itt olvasunk, hogy valakit kitenni a gyülekezetből, a cél mindig a helyreállás. Ezért van. Nem bosszú, nem keserűség, nem elfogyott a türelem, hanem az, hogy helyreállítani szeretnénk valakit, aki nem tér meg a bűnéből. Egy hívő embert, aki átadta magát a bűnének. Amíg itt a földön élünk, a testünk és a lelkünk az küzd. A test akar valamit, a lélek akar valamit. A lelkünk az már megmenekült. Azt mondja a Róma 6:6, hogy mi újjászülettünk, és a régi emberünk az megfeszítetett Jézus Krisztussal. Ez így oké. Csak a testünk még mindig a régi, aki annyira képzett a bűnökben. Még mindig velünk van. És amíg ebben a testben vagyunk, a testünk és a lelkünk, ami különböző dolgokat akar, egymással küzd. Ezért mondja Pál apostol a galatabelieknek, hogy testvéreim, ne a test dolgait kövessétek, hanem a lélek dolgait. Mind a kettő tanácsol neked, erre menj, arra menj, erre menj, arra menj, de figyelj arra, hogy mit mond a lélek neked, és azt kövesd. Azt mondja a Tesszalonikai levél, hogy az az Isten akarata, nekünk mondja, az az Isten akarata, hogy megszentelődjetek. A középkorban fogták ezeket a verseket, amit itt Pál ír, hogy átadjuk az ilyet a sátánnak, és ők így intézkedtek ez ügyben, hogy valakit így szó szerint így átadjanak a sátánnak, és jól meggyötörtek embereket. Hát így nem gondolom, hogy jól értelmezték, amit Pál mond. Itt nem kellett nekik semmi rosszat csinálniuk azzal az emberrel, átkot szórni rá, vagy bár, csak azt mondani, hogy tudod mit, most előtted ez az ajtó csukva van, amíg meg nem térsz. Mert mi nem abba az irányba megyünk, amerre te. Mi Jézussal járunk, mi a megszentelődésben járunk. Erre vágyunk. És amint egyetértesz ezzel a célunkkal, gyere, szívesen látunk. Ezt nem egy csomó ilyen álszent rendőr hozta ezt a döntést, aki talált egy bűntényt valahol, hanem megtört szívű testvérek, akik azt mondták, hogy el kell menned, amíg a szíved puha nem lesz Isten előtt. Mert szeretnék látni téged Jézussal járni. Egyszer történt ilyen a gyülekezetünkben. Hála Istennek csak egyszer. Életem legnehezebb döntése volt. 2 éven keresztül tipróttam rajta. Nem volt könnyű nekem sem meghozni. De máig úgy gondolom, hogy helyes döntés volt. Kaptam érte hideget, meleget, de azt gondolom, hogy helyes lépés volt, és úgy gondolom, hogy megtérés lett belőle. Helyreállás. Manapság már kicsit más a helyzet, mint akkor Korintusban, mert Korintusban nem működött 15 gyülekezet. Hogy ja, innen kivett, akkor melyek a baptistákhoz. Én nem, egy gyülekezet volt a városban. És hogyha valakit kitettek a gyűliből, és nem költözött el 300 kilométerre arrébb, akkor nem tudott gyűlibe járni. Manapság olyan, hogy átmész a másik sarokra, és elmész egy másik gyülekezetbe, és ott előadhatja egy ilyen ember a nagy drámát, hogy velem olyan rosszul bántak. Befogadtok. És ez így manapság így működik, de nem teszi, nem változtatja meg a döntésnek a helyességét, hogy egy ilyen ember ne járjon a közösségünkbe. És mindenki nagyon jót nyel. Én nagyon szeretlek titeket. Minden egyes ember kegyelemből van Krisztusban, és kegyelemből jár. A kegyelemről nem szokunk le soha. Ott kezd bajba kerülni az életünk, amikor nem akarunk visszamenni Jézushoz már kegyelemért. Amikor látunk egy vétket, és már nem akarunk megtérni belőle. Azt mondja az ige, hogy ha valaki vétkezik, vallja meg a bűnét Isten előtt. És Isten hű és igaz. Megbocsátja, megtisztít minden gonoszságtól. De az az ember, aki azt mondja, hogy nincsen bűne, abban nincs ott a világosság. Jézus azért halt meg, hogy bűnös emberek, mint én, vagy te, akik hisznek az Úr Jézusban, az ő engesztelő áldozatában, üdvösséget nyerjenek. És nem lesznek tökéletesek, de újjászületett hívők. És a Szentlélek azon munkálkodik mindannyiunk szívében, hogy mi sóvárogva vágyjunk megszentelődni. Mert ez Isten akarata. Nem jól dicsekedtek ti, 6. vers. Hát nem tudjátok, hogy egy kicsin kovász az egész tésztát megkeleszti. Takarítsátok ki a régi kovászt, hogy új tésztává legyetek, hiszen ti kovásztalanok vagytok, mert a mi húsvéti bárányunk a Krisztus már megáldoztatott. Ezért ne régi kovásszal ünnepeljünk, se a rosszaság és gonoszság kovásztalanságával, hanem a tisztaság és igazság kovásztalanságával. Na mi ez itt? Ugye az előbb mondtam, hogy a bűn olyan, mint a kovász. A Biblia mindig ehhez hasonlítja, rosszul mondom, tehát a Bibliában a kovász mindig ennek a képe. A bűnnek, mert a természetük hasonló. Meg kell tőle az egész tészta. Miről van itt szó egyébként? Ugye volt egy ünnepe a zsidóknak, a kovásztalan kenyerek ünnepe, és szorosan kapcsolódva ezzel a húsvét. Amikor kijöttek Egyiptomból, ennek az emlékére tartották a kovásztalan kenyerek ünnepét, ahogy Isten megszabadította őket. Egy héten keresztül kitakarítottak minden kovászt a házból, és nem ettek semmit, amiben kovász volt. És a hét végén megünnepelték a húsvét ünnepét, hogy az ő bárányuk a vérét ontotta, és ott volt az ajtófélfán, és megmenekültek. És Pál apostol azt mondja, hogy a mi húsvéti bárányunk Jézus már megáldoztatott. Az ő vére már kifolyt. Az ő drága vére volt, amivel fizetett értünk, és lemosott rólunk minden bűnt, minden kovászt. Mi már tiszták vagyunk. Jézus miatt, az ő vére miatt. És ez annyira erőteljes, azt mondja itt Pál, hogy hiszen ti már kovásztalanok vagytok. Figyelj rám, testvérem, nem azért kell bizonyos módon élnünk, hogy tiszták legyünk, hanem azért kéri az Úr, hogy éljünk bizonyos módon, mert már tiszták vagyunk. Óriási különbség van a kettő között. Mi már tiszták vagyunk Krisztus miatt. És ezért mondja az ige, hogy testvéreim, hát éljetek méltón az elhívásatokhoz. Ti már szabadok vagytok, hát éljetek méltón ehhez a szabadsághoz. Egy hívő ember eldöntheti, hogy az elhívásában, vagy nem az elhívásában él. De ez nem változtat az ő Istennel való kapcsolatán, hogy ő tiszta Isten előtt. Mert Jézus vérében nyerte tisztaságot. De Pál azt mondja, hogy éljetek úgy, hogy ti már kovásztalanok vagytok. És ezért mondja itt Pál, nézzétek meg a 8. versben, hogy ne a régi kovásszal ünnepeljetek, hát ne úgy éljetek, mint régen, hanem tisztaság és igazság kovásztalanságával. Ezek a keresztény embernek a védő korlátai. A tisztaság és az igazság, ami mögé nem akar átmászni, hogy megnézze, hogy na, arra vajon mi van, hanem Isten igazságot és tisztaságot szán a mi életünkbe. Mert azt mondja az ige, hogy ti már tiszták vagytok. Ez annyira klassz, nem? Vannak olyan dolgok, amitől egy keresztény ember távol tartja magát. De nem azért, hogy beszennyezem magam az Úr előtt, hanem azért, mert azzal már semmi dolgunk nincs. Távol tartjuk magunkat bizonyos dolgoktól, mert az a Jézus, aki bennünk él, neki semmi köze nincs azokhoz a dolgokhoz. És én nem akarom őt belerengatni. Ezért nem akarjuk, hogy közösségünk legyen a bűnnel. Mit jelent ez? Tamás, nem találkozhatunk a régi barátainkkal? Nem lehetünk együtt olyan emberekkel, akik még nem is ismerik Jézus. Nehogy bűn vegye körül az életünket. Hogyan lehetünk közösségben olyan emberekkel, akik nem úgy gondolkodnak, mint mi? Mindenkit így el kell távolítanunk magunk körül. Nézd meg, mit mond Pál. Levelemben már megírtam nektek, hogy nem szabad kapcsolatot tartani paráznákkal. De nem általában e világ paráznáival, vagy nyerészkedőivel, harácsolóival, vagy bálványimádóival, hiszen akkor ki kellene mennetek a világból. Most tehát azt írom nektek, hogy ne éljetek közösségben azzal, aki bár testvérnek neveznek, de parázna, vagy nyerészkedő, vagy bálványimádó, vagy rágalmazó, részeges, vagy harácsoló. Az ilyenekkel még együtt se egyetek. Mert mit tartozik rám, hogy a kívül levők felett ítélkezzem? Nem a belül levők felett ítélkeztek ti is? A kívül levőket pedig Isten fogja megítélni. Távolítsátok el ezért a gonosz magatok közül. Pál azt mondja, hogy ahogy már írtam nektek egy korábbi levélben, ezek szerint volt egy korábbi levél, ez a nulladik korintusi levél, vagy nem tudom, ez nem a Szentlélek ihletésére született úgy, mint ez. Biztos egy tök jó levél volt, de nem azért írodott, hogy mi épüljünk belőle. Ezért nincs is benne az igében. De ez itt van. És azt mondja Pál, hogy ahogy korábban írtam nektek, hogy ne legyen közösségetek, nem szabad kapcsolatot tartani paráznákkal, most hadd mondjak még róla pár szót. Az, amit itt ír Pál, hogy nem szabad kapcsolatot tartani, ez a görög szó a következőt jelenti. Ne keveredjetek össze, ne azonosuljatok velük. Ez nem azt jelenti, hogy minden nemű kapcsolatot meg kell szakítani azokkal, akik nem úgy élnek, mint mi. Ezt hívják kolostornak. Isten hozott a Golgota kolostorban, föl ne hívj valakit, aki nem ismeri Jézust. Ki ne tedd a lábad innen. Itt szépen elimádjuk Istent, énekeljük a dalainkat, és amikor jön vissza Jézus, hogy meghalunk, akkor megyünk haza. Szuper. De nem ezt a fajta életet szánja a hívőknek Isten. Jézus azt mondta, hogy ti vagytok a világnak a világossága, ti vagytok a föld sója. Mit csináltak akkor a sóval? Szétszórták. Kiszórt minket Isten a világba, hogy ott legyünk, ott világítsunk a világban, hogy rajtunk keresztül, a mi bizonságunkon keresztül mások is üdvözülhessenek. Hogy megtapasztalják az Úr közelségét. Nem azt szeretné, hogy minden hívő így egy helyre tömörüljön. De akkor miről beszél Pál? Pál azt mondja, hogy tartsátok távol magatokat olyan gonoszságtól, ne azonosuljatok vele, ne keveredjetek össze, ami bűnnek számít. Ami a ti életeteket, a ti bizonságotokat rombolja le. Azért vagyunk itt a Földön, hogy hatással legyünk itt a Földön. De ha ez a Föld elveszi a hatásunkat, akkor hiába vagyunk itt, nem? Ha só megízetlenül, akkor nem jó semmire, azt mondta az ige ott. Ha tele lenne az életünk gonoszsággal, akkor miből látnák az emberek, hogy mi mások vagyunk? Nem vagyunk jobbak, de egy valamit láthatnak, hogy mások vagyunk, mert bennünk Jézus él. Ettől vagyunk mások. Én ugyanolyan bűnös ember lennék, mint az az ember, akit kitettek ebből a gyülekezetből, ha Jézus nem lenne az életemben. Nem vagyok jobb, csak más. És ezért vagyunk még mindig a világban. Az a gyülekezet, az a hívő ember, aki a legkevésbé hasonlít a világra, tud a legnagyobb hatással lenni a világra. Ez nem azt jelenti, hogy milyen bizarrok vagyunk. Hogy a keresztény embernek ilyen nagyon bizarnak kell lenni. Hogy olyan furcsákat mond. Nem ezt jelenti, hogy nem hasonlítunk a világra. Jézus sem volt bizarr. De nagyon-nagyon más. Mint a körülötte lévő emberek. Ahogy fordult az emberekhez. Ahogy törődött velük. Ahogy gondolkodott. Ahogy az ő atyáról beszélt. És ez az elhívásunk, hogy ezt a fajta kapcsolatot mi is megéljük, és megmutassuk a világnak. Mert az az ember, aki a legkevésbé hasonlít erre a világra, tud a legnagyobb hatással lenni rá. Azt mondja az ige a Tesszalonika levélben, hogy a mi elhívásunk, Isten akarata az, hogy megszentelődjetek. És Pál apostol itt azt írja a korintusiaknak, hogy vannak olyan emberek, akikkel egyszerűen nem kell lógnotok. Nem arról van szó, hogy nem tartatok velük kapcsolatot, csak ne lógjatok velük. Ne osszátok meg velük az életeteket. Mert van egy nagy titok, ami nem is titok, hogy amilyen emberekkel lógsz, olyan ember leszel. Amikor Jézus ellátogatott Mártához, meg Máriához, amikor Lázár meghalt, emlékeztek, mi történt ott? Márta odaszalad Jézus elé, és azt mondja, Jézus, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. Eltelik pár perc, és jön Márta. És mit mond Márta? Jézus, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. Szó szerint ugyanazt a mondatot elmondja, mint a két testvér, Márta és Mária. Vajon miért? Hát azért, mert ők együtt voltak előtte. És amikor emberek együtt vannak, ők hatással vannak egymásra. Átveszik egymás gondolkodását, egymás szófordulatait, akár egymás keserűségét. Mert amilyen emberekkel vagyunk, olyanok leszünk mi is. Ezért van kétségbe esett szükségünk, hogy közösségbe legyünk Jézussal. Ezért van szükségünk, hogy közösségbe legyünk testvérekkel. És hogyha ezekben megerősödünk, akkor együtt tudunk lenni olyan emberekkel, akik nem úgy gondolkodnak, mint mi, és mi tudunk hatással lenni rájuk. Én nem azt mondom neked, tesóm, hogy minden kapcsolatodat szakítsd meg nem hívőkkel. Azért vagyunk itt, hogy hatással legyünk a világra. De gondold át, hogy milyen kapcsolatot tartasz fent azokkal az emberekkel. Pál apostol azt mondta, hogy ne is egyetek együtt velük. Akkoriban ez nem azt jelenti, hogy nem ugorhattak le a sarokra bekapni egy hamburgert, hanem az evés az sokkal több volt, mint amire ma mi gondolunk. Nem csak az, hogy az üres gyomrukat megtöltik, hanem egységet jelentett. Felvállalt azonosulást, közösséget, egy irány szerint való gondolkodást. Fölvet ez a sztori egy kérdést, hogy mi van azzal a hölgyel? Mi van az anyóssal? Egy dolog sejthető ebből a sztoriból, hogy ez a hölgy nem járt gyülibe, ő nem volt hívő, akivel ez a férfi együtt élt. És Pál apostol azt mondja, nem is beszél róla, hát én a világ felett nem ítélkezem. Én róla nem ítélkezem, ő majd Isten előtt fog állni. Isten majd ítélkezik felette, de nekünk a gyülekezet felett, a hívők felett van jogunk, és annak van helye, hogy ott ítélkezzünk. Még egy gondolat, aztán imádkozunk. Én azt veszem észre, hogy nagyon divatos dolog ma az keresztények között, hogy ítélkezünk a világ fölött, hogy ki vagyunk akadva, hogy a világ hogyan működik. És nem másokról beszélek, nem mutogatok, én magamban is látom ezt. Hogy meg akarom változtatni a körülöttem lévő dolgokat, a kultúrát, a gondolkodást. De Pál apostol, mintha nem ezt mondaná itt, azt mondja, hogy ne ezzel foglalkozz, hanem azzal, hogy a testvéreid hogyan gondolkoznak, és te hogyan gondolkozol. Hajlamosak vagyunk rá, hogy elkezdünk foglalkozni a világ dolgaival, és közben nem veszük észre, hogy mi hogyan élünk. Azt mondja Dávid a 139. Zsoltárban, most volt csütörtökön ez a Zsoltár, Uram, vizsgáld meg az én utaimat. Nézd meg, hogy én nem járok-e téves úton. Vizsgálj meg és vezess az örökké valóság útján. Isten elhívott minket, hogy emberhalászok legyünk. De elég sok gond fakad abból, hogyha előbb meg akarjuk tisztítani a halat, mielőtt kifognánk. Nem is ez a dolgunk. Én azt gondolom, hogy amire az Úr emlékeztet minket ebből a fejezetből, az, hogy törődj a magad tisztaságával. Amikor arra gondolok, hogy én szentségben járok-e, akkor Isten elé oda tudom tenni az életemet, hogy Uram, vizsgálj meg. És ennek az eredménye az lehet, hogy Jézus engem változtat meg. És egy megváltozott élet hatással tud lenni a világra. Anélkül, hogy akarna feltétlenül bármi hatást gyakorolni. De ha nincs megváltozott élet, és én közben nagyon akarok változtatni, az nem megy. Tesóim, törődjünk előbb a magunk tisztaságával. Nézzük meg a gyülekezet közösségének tisztaságát először. Pál apostol itt azt írja, hogy bánjatok először a gondokkal ott a közösségben. Máté 18-ban Jézus azt mondta, hogy ha valakivel bajod van, ha valakinek az életében bűnt látsz, menj oda hozzá. Ne kezdj el a háta mögött beszélni, menj oda hozzá, és mondd meg neki, hogy valamit nem értek, valami furcsaságot látok. Mit gondolsz erről? És hogyha az a testvér megtér, szuper. Ha nem tér meg, akkor menj oda egy másik testvérrel, és törődj vele, menj oda, hogy helyreállítsd. Ha erre se tér meg, akkor a gyülekezet előtt legyen ez az ügy, Máté 18. És hogyha erre se tér meg, akkor legyen az, hogy úgy tekintetek rá, mint pogányra. Tegyétek ki a közösségből. Jézus ennek megadta a lépcsőfokait. Azért, hogy helyreállás legyen. Ha valakiben látsz ilyen bűnben való járást, itt a közösségben, akkor az a te felelősséged, hogy oda menj és szóvá tedd. Érted ezt? Mert Pál apostol azt mondja, hogy törődjünk a magunk tisztaságával. Mi vagyunk a világ világossága. Só. Azért, hogy amikor az emberek látják a mi életünket, látják a jó cselekedeteinket, akkor dicsőítsük a mennyei atyát, akit még nem is ismernek. Rajtunk keresztül megismerhetik. Nem az a cél, hogy ne tartsunk kapcsolatot. De gondold át, hogy milyen jellegű kapcsolatot tartasz emberekkel. Ezeknek az embereknek hallaniuk kell Jézusról. Tőlünk. El kell mondanunk nekik. És azt hiszem János erről beszélt múlt alkalommal. Erről a bizonságtevésről. De számomra a legerőteljesebb üzenete ennek a fejezetnek ez volt. Hogy úgy tudok hatással lenni másokra. Úgy a legerőteljesebb az életem, ha legkevésbé hasonlítok erre a világra. Én szeretném, hogyha Isten átváltoztatna minket. Nem azért, hogy bizarrok legyünk, hanem hogy egyre inkább hasonlítsunk Jézusra. Ezt hívják megszentelődésnek. Már tiszták vagyunk. Éljünk is méltón az elhívásunkhoz. És hogyha helyén valónak érzed, akkor te is kérd Istentől. Mit Dávid kért ott a 139. Zsoltár végén. Uram, vizsgálj meg engem. Nem mások felett akarok ítélkezni, meg akarom nézni a saját életemet. Nem járok-e téves úton? Én nem járok-e téves úton? És te, Uram, vezess engem az örökkévalóság útján. Isten akarata az, hogy ti megszentelődjetek, mondja minnyájunknak. Mennyi atyán, köszönjük neked ezt a fejezetet. Elég nehéz téma, Uram. De, atyám, az az imánk, hogy változtass meg a szívünket, az életünket, Uram. Mi szeretnénk megérteni azt, hogy a tisztaságunk abból fakad, amit te tettél értünk, nem abból, ahogy mi élünk. De Uram, mi szeretnénk méltón élni ahhoz, amit te tettél. Méltón élni ahhoz, hogy Isten gyermekeinek neveztetünk. Kérlek, töltsd be a lelkeddel, hogy bizonságot tudjunk tenni rólad. Uram, szeretném, hogyha rámutatnád gyakorlati módon az életünkben, olyan területekre, ahol nem ebben a tisztaságban, nem ebben a szentségben járunk. Ahol nem az igazságod uralkodik bennünk. Mert Pál apostol azt mondta, hogy ezzel ünnepeljük a mi új életünket, hogy tisztaságban és igazságban járunk, ennek kovásztalanságában. Uram, kérlek, hogy formáld a mi gyülekezetünket, hogy egységesek tudjunk lenni, hogy szeressük egymást, de a gonosztól tartsuk magunkat távol. Köszönjük, hogy itt vagy közöttünk, Uram. Mi bárányok vagyunk, és te vagy a pásztorunk. Vezess minket, Uram. Taníts minket járni az örökkévalóság útján. Kérlek, hogy áld meg a közösségünket, Uram. Áld meg a beszélgetéseinket. És együtt kérjük előtted, Uram, hogy folytasd a megszentelődés munkáját közöttünk. Imádkozunk a hétvégi táborért, Uram, hogy hadd legyen nagyon nagy áldás, Uram. Kérünk jó időt tőled, Uram. Áld meg az időt, amit közösségben töltünk, amit dicsőítésben töltünk, amit az igédben töltünk, amit alvással töltünk. Uram, kérlek, hogy gyere közel hozzánk. Éníts meg minket. Szólíts meg minket. Formálj át minket, Uram. Hadd legyünk ott alázatos szívvel, ahogy most is előtted, Jézus. Uram, azt gondolom, hogy a mi gyülekezetünk sincs mindenben a helyén. Nekünk is írhatna Pál egy levelet, vagy akár személyesen írhatna nekünk, de Uram, köszönöm, hogy te ott vagy az életünkben, nem kell Páltól egy levél. Szeretnénk érteni, hogy te hogy látsz minket, hogy miket látsz az életünkben, hogy te mit mondasz. És köszönöm, hogy a te szavadnak ereje van, nem hagy minket azon a helyen, ahol ránk talált. Változtass el, Jézus. Hadd legyen az életünk erőteljes ezen a földön. Jézus nevében imádkoztam. Amen.